Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és első alkalommal vagyok Győrben, úgyhogy még meg vagyok illetődve egy kicsit. Ilyen rendezvényen, bibliai előadáson nem voltam. Isaszegről jöttem, feleségemmel és két gyermekünkkel, 12 éves Robi fiunkkal és 7 éves Hanka lányunkkal élünk ott négyesben. És a gyerekek közül csak a nagyobbik, a fiú volt velem idén a Valdensek völgyeiben egy kiránduláson, a feleségem pedig két alkalommal az elmúlt 25 év alatt, amikor volt alkalmam néhányszor eljutni. Néhány képet majd az előadás végén szívesen mutatok meg. Hát tudják ezt, hogy van, hogyha az embernek kedvenc témája van, akkor azt kérdezi a hallgatóságtól, hogy mennyi idejük van, ugye? De azért majd igyekszem összeszedetten szólni erről a kérdésről. Mi Magyarországon, nem tudom, de talán még az átlagosnál is kevesebbet hallunk a valdensekről. Úgy szívesen meg is kérdezném, hogy van-e, aki esetleg valamennyit. Így a név azért úgy történelemóráról, irodalomból ritkán szokták említeni, de első köztársasági elnökünk Göncz Árpád Sarusok című kisregényének a főszereplője az a valdens prédikátor, aki rendkívül nehéz körülményeket él meg, miközben a hitét képviseli. Nagyon érdekes, nagyon értékes gondolatokat tartalmazó írás. Ugye a mottóját valahogyan úgy lehetne összefoglalni egy pillanat, hogy a Sarusok a kívül és bent ellentétét oldja egységgé, mert eretnek nincs, ha inkvizítor nincsen. Üldözött és üldöző egymás igazát igazolja. Tehát ez a gondolat eretnek nincs, ha inkvizítor nincsen. Göncz Árpád egész szellemiségével, gondolkodásával nagyon szorosan összefügg ez a gondolat, ez a gondolkodás. A reformáció témájához én nagyon ajánlanám még ezt a kötetet, a Nagy Küzdelem című Ellen White írást. Már csak azért is, mert valahányszor kint járok, és csoportot viszek, és végigjárjuk ott a valdensek fővárosának is nevezett, ugye ezek a valdens völgyek, ezek Észak-Olaszország legnyugatibb részén, tehát Torinótól még nyugatra a francia határvidéken vannak ezek az úgynevezett valdens völgyek. Valahányszor megyek oda és ellátogatunk a Tóra Pelicsei Múzeumba, akkor ott mindig mutatják nekem a helyiek, hogy senki nem írt olyan szépen a valdensekről, mint Ellen Gould White. Franciául és olaszul is ott van nekik a vitrínbe ez a könyv. Tényleg nagyon ajánlom mindenkinek a Valdensek című fejezetnek az elolvasását. Egyébként az egész könyv nagyon jól kapcsolódik a sorozatunkhoz. James Wiley-nak a Valdensek története című kis kötetét is bemutatni hoztam, nem tudom, hogy itt elérhető-e. Magyarországon ez az egyetlen egy irodalom, magyar nyelvű irodalom létezik, amit nagyon ajánlok olvasni, megrázó, megrendítő, aki a történelmet, egyház történelmet szereti, feltétlen ajánlom mindenkinek. De lássunk is hozzá, és nézzük is meg, hogy kik voltak ők. Rögtön egy jelképpel, egy szimbólummal kezdünk. Lux Lucetin Tenebris, olvashatjuk körbe a feliratot, és különösebb nyelvtudás nélkül is, ugye a lux, a világosság, ugye a fényesség, Lucet világít in tenebris, a sötétben. A valdenseki elmondata volt ez évszázadokon keresztül, valamikor a reformáció utáni évszázadokban tették ezt jelvényükké, és a szimbólumok nagyon egyértelműen üzennek egyébként, mert ha megnézzük, ugye maga a felirat, a világosság világít a sötétben, az evangéliumokból ismerős már nekünk ez a mondat, János evangélium első fejezetéből például, de hogy mennyire János és apostoli az ő egész gondolkodásuk és az ő egész értékrendük, azt mutatják a jelképeken található szentírás is, amit majd fogunk látni, hogy ez abszolút központi helyet foglalt el az ő életükben. A szentíráson álló világító szövétnek a világosság, ami megint csak láthatjuk majd, hogy jelenések könyvéből vett jelkép, hiszen a világító szövétneket pontosan megszámolhatjuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 csillag veszi körül, és már rögtön ott is vagyunk, hogy a valdensek története nagyon mélyen ágyazódik az egyház történelembe, annak is annak a szemléletébe, értelmezésébe, hogy ők is magukat a krisztusi, egyszerű, önfeláldozó, lásd, világító kereszténység megélőinek szerették volna tudni, illetve ezt a szolgálatot kívánták betölteni. Ősiségükről ugye különböző feltételezések vannak, részben Valdó Péter 12. századi lioni mozgalmának, ez az általánosabban elterjedt levezetése, ugye azt mondják, hogy Valdó Péter, talán a valdensek kifejezések is innen vannak, innen eredeztetik. Másrészt viszont ők maguk is többször kifejezik, illetve a protestáns egyháztörténelem, 19. századi egyháztörténeti írások kifejezik, hogy egész ősiségüket az apostoli korig, a 4.-5. század utáni megbomlott egyensúlyú kereszténységük, ugye a hatalmi egyház kialakulása, megszületése, bár az majd csak a 6. század, mire a pápai intézmény nagyjából feláll, tehát erre az időszakra teszik, határozzák meg. A 12. században, amikor Valdó Péter 1170-es években a Lyon szegényei mozgalmával megjelent, és aztán Lyonból ugye ott a francia-olasz határon átkelve az Alpokon, különben nagyjából ezek azok a hágók, ahol Hannibál is bejött az elefántjaival. Egy kedves csapattal idén, akik elég vállalkozó kedvűek voltak, és két nap túrázás után még volt erejük, adtam egy térképet nekik, és mondtam, hogy látogassák meg a Hannibál hágóját. Egy 8 órás gyalogút volt nekik, mire megjárták. Ugye a hágó 2996 méter magas, tehát hegycsúcsnak is beillene. De nagyon izgalmas vidékek ezek, tehát itt jöttek át az Alpokon azok az üldözött hitüket egyszerűségben, valóban apostoli egyszerűségben megélő keresztények, akik aztán innentől kezdve az itáliai részén is az Alpoknak, illetve a francia részén is az Alpoknak megvetették a lábukat. A nyugati részen élőket francia területeken később inkább ugye hugenottáknak nevezték, még az itáliai területen élők lettek a valdensek. A 13. században már annyira erősödött a mozgalom, mint majd láthatjuk a missziójuknak is köszönhetően, hogy Európában több rendelkezés, helyi rendelkezések, de például zsinati rendelkezések is születtek, amiben eretnekségnek ítélték a tanításaikat, majd mindjárt meglátjuk, hogy miért voltak útban ennyire Rómának. Majd a 15. század, 16. 17. század, tehát 1400-as, 1500-as, 1600-as években a folyamatos és aktív üldözésük valósult meg. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, erről szól egyébként a Valdensek története című könyv, egy megrázó olvasmány, tehát a reformáció emlékévében egy ilyen, nem is olyan vastag, hadd mondjam el, nem is olyan vastag. De megrázó, hogy mit jelentett akkor kereszténynek lenni, és azt mondani, hogy mi van, hogyha nem pompa, mi van, hogyha nem hagyományok, mi van, hogyha nem külsőségek szintjén élem meg a kereszténységet, hanem azt mondom, hogy az Isten igét adott nekünk, hogy a bűnbocsánat az imában történik, és ahhoz nem kell szentgyónásra mennem, vagy az évenkénti kötelező rendezésen részt vennem, stb. Tehát ők azt mondták, hogy kinyitjuk az igét, megnyitjuk az evangéliumokat, és megéljük a vallásosságunkat és a Krisztusba vetett hitünket. Ugye ez volt a nagy botránykő ezekben az évszázadokban, amikor is folyamatos üldöztetéseknek voltak kitéve. Ugye maga Valdó Péter és a követői is azt mondták, hogy mi van, hogyha mivel egyszer nem olvasunk a pápaság intézményéről, ezért azt mondjuk, hogy ennek a tekintélyét mi a Bibliára tesszük. És azt mondjuk, hogy nekünk a Biblia szól. Mi van, hogyha az egyházi hierarchiát, ami meglehetősen terjedelmes volt már azokban az évszázadokban, ezt inkább felváltja az úgynevezett egyetemes papság. Egyébként Péter apostol első levelében erről olvashatunk, hogy minden keresztény ember Jézus Krisztus papja, Jézus Krisztus munkatársa, eszköze, akire az evangélium szolgálatát bízta, és ez nem bizonyos kiváltságosoké. Tehát itt is láthatjuk, hogy nyilván egy olyan középkorban, amikor minden keresztény vallásosság rendszere egyetlen egy nagy rendszer volt itt nyugaton, Európa nyugati felén, nyilván ez a fajta gondolkodás útban volt. Ennek köszönhetően, idézőjelbe köszönhetően, talán az egyik legnevezetesebb az 1600-as évek közepén a piemonti vérengzés, John Milton örökítette meg, ez magyar nyelvre fordítva is megvan az Elveszett Paradicsom című John Milton kötetben, egy megrázóan szép vers, ugyan a nagy húsvéti 1655-ös mészárlásról szól, több mint 10 000 embert, ugye húsvétkor a hegyekben hideg van, több mint 10 000 embert mészároltak le falvakban, városokban, a szavolyai herceg fegyveresei, amikor az ember bejárja a múzeumot Tore Pelicsében, és végigmegy, megnézi a tárlaton a korabeli metszeteket, ábrázolásokat, bizony gyermekeket vágtak ketté, asszonyokat kínoztak meg, sziklákról lögdöstek le. Ugye ezeken a túrákon, kirándulásokon meglátogatjuk azokat a nevezetes hegycsúcsokat, hegyvonulatokat, amiknek leginkább van történelmi emlékük, és valamiféle olyan élményt idéznek fel az ember, vagy egy kicsit megérti azt, hogy mit jelentett Krisztus követőjének lenni úgy, hogy van egy Bibliám, van egy hitem, és azt kérem csak, hogy ne bántsanak. Ez volt a Waldensek üzenete. Van egy Bibliánk, van egy Jézus Krisztusunk, van egy hitünk, és azt szeretnénk, hogy mi csöndesen élünk a hegyekben. De nem lehetett. 1680-as években ugye kénytelenek voltak egy újabb nagy vérengzést nyomán, mint egy 3000 ember a mai Svájcba menekült át. Ugye el tudjuk képzelni, hogy nem mai viszonyokról van szó, de nem arról van szó, hogy beültem Misaszegen az autóba, és egy óra 40 perc múlva kiszállok Győrben. Ugye, tehát nem ilyen távolságokról, nem ilyen utazási körülményekről van szó. Az Alpok legmagasabb csúcsai fekszenek ugye ezen az Itália, Franciaország, Svájc határolt a vidéken. Gyakorlatilag elmenekültek, a 3000-ből mintegy 900 visszaindult rövid időn belül, mert közben otthon kiürítették a falvakat, elűzték és lemészárolták az ott élő waldenseket. Körülbelül 600 az az ember, aki visszatért, ez az úgynevezett dicsőséges visszatérés a télben. Azt kell tudni, hogy télen nem szoktunk kirándulni menni oda, majd láthatunk képeket, és ugye 2-3 méteres hó. Számunkra ez elképzelhetetlen. A Waldens völgyekben télen csak akik legjobban felszereltek, akik a legjobban ismerik a vidéket, azok indulnak el. Az 1600-as évek vége felé, tehát egy téli túra Svájcból haza az észak-nyugat-olasz Alpokba, a Kotti Alpokba, a Waldens völgyekbe, ez elképzelhetetlen számunkra. Ugye 1689-et élünk, majd jött egy viszonylagos béke korszak a számukra, azért mondom, hogy viszonylagos, mert körülbelül 20 év volt, amíg úgy nyugalmuk volt, tehát egy ilyen kicsit kevesebb, mint a mi rendszerváltásunktól napjainkig, amikor is újra rendeletek születtek, csak azért lássuk, hogy a waldensek a maguk rendkívül hosszú, hát apostoli korig visszamenve több mint egy évezredes történelmet, de csak a 12. századig visszamenve is 800 éves történelmes, szinte alig volt, hogy nyugalomban és békében lettek volna. Voltak 3000-en, mikor levadázták őket, annyian maradtak, újra felgyarapodtak néhány évtized alatt, 5000, 10000, 15000 újraüldözéseket rendeltek el vallási okokból. Az 1700-as évek legelején jön egy különösen megrázó korszak, ugye ismerős nekünk itt Európában ez a kifejezés, hogy gettó. De ennek a gyökereit nem igazán ismerjük. Mikor és hol voltak az első gettók? Az egyik legelső gettó egyébként. Európa melyik országában? A reformáció korában történt, az 1500-as évek közepén, amikor Velencében a zsidókat gettóba kényszerítették, az 1500-as évek első felében. Egy külön rész, egy külön kis híd, ma is valaki Velencébe jár, át lehet menni, ma már nem szigorúan körülhatárolt terület. De gyakorlatilag ezek a gettó rendeletek Európa történetében az eretnekekkel szemben, csak úgy, mint akár a zsidókkal, vagy más származásuk, vagy hitük alapján üldözött csoportokkal szemben rendszeresek voltak. A Waldens gettó rendkívül egyszerűen festett, legalábbis így, ha hallgatjuk. Meghúztak nekik egy határt a hegyekben, és az alá nem jöhetnek. Tehát azt mondták, hogy waldenseknek élet 1600 méter felett van csak. Ugye hát amikor az ember ilyen magasságban ott túrázik, akkor egyébként elgondolkodik, hogy mi van 1600 méter felett az év nagy részében. 3 hónap van, amikor járhatóak a völgyek, július, augusztus, szeptember. A többi időszakban a hideg miatt, aztán még nagyobb részben pedig több mint 6-7 hónapban a masszív, vastag hótakaró miatt a rendkívül mostoha körülmények vannak. Ez volt tehát az 1700-as évek gettó rendelete, amivel a waldenseket a hegyek magasabb régióiba száműzték. A rendeletben más is volt, tisztán hittérítéses alapon Róma elrendelte, hogy a gyerekeket szakítsák el a családoktól, a waldens gyerekeket, 1700-as évek. Ugye ennek a vége már nagy francia forradalom, Azért hálásak voltak a valdensek is. 1700-as évek Róma elrendelte, hogy el kell szakítani a gyermekeket, a valdenseket előzni fel 1600 méter fölé, a városokat és falvakat megszórni katolikus templomokkal, tehát katolizálni az egész vidéket. Ezeket a templomokat, ezeknek az utódait láthatjuk ma is egyébként, hogyha ott járunk. És majd azért fontosak ezek, gyorsan végigérünk a történelmi részen, és aztán inkább építőbb, jó? Hogy azért ne álmodjunk nagyon rosszat, jó? Nem fogok többet beszélni erről, de hát egyébként Európában vagyunk. Valahol Európa szívében, ugye? Róma és Svájc között, tehát nem is akármilyen részében Európának. 1700-as évek eleje, közepe, gettórendelet, a gyerekek erőszakos katolikus hitre nevelése, és minden ellenálló felnőtt családok és falvak üldözése, és erőszakos fellépés. Egészen a nagy francia forradalomig tartott ez, amikor aztán egészen Napóleon haláláig megint volt egy lélegzetvétel szünet, ez nem hosszú időszak egyébként, megint volt egy lélegzetvételnyi szünet. Európa egyébként ezekben az évszázadokban, 1700-as, 1800-as években már folyamatosan tiltakozott, hogy mi folyik Itáliában, de ezeknek a tiltakozásoknak nem nagyon volt foganatja. Néha leállították a vérengzéseket egy időre, de igazán alapvetően vallásszabadság, elismertség, erre majd még egészen a 20. század második feléig kell várni. Micsoda számok ezek, nem? Többük születési dátuma után vagyunk, mire a Valdens egyház megtűrt, elismert egyházzá válik Itáliában. Egy 800 éves felekezet, sokat üldözött felekezet. Ugye ma mintegy 30 ezer tagja van Itáliában, mintegy 10 ezer tagja van Argentínában, illetve Uruguayban vannak még, és ahhoz képest, hogy a valdensek a missziójuknak köszönhetően mennyire szétszóródtak és elterjedtek egész Európában, ma már nagyon keveset tudunk róluk. Ez az egyszerű szimbólum, tehát nagyon sok mindent elárul. A hét csillag, ahogyan Jézus Krisztus beszél arról, hogy az emberi történelem minden korszakában lesznek, akik világítanak. Jelenések könyve első nagy profétikus tanítása, előremutató, jövőbe mutató tanítása, ami eszerint az értelmezés szerint bemutatja, hogy minden korszakban vannak hívők. A valdensek is azt mondták, hogy mi is talán egy kis csillagocska, egy kis fénypont vagyunk a történelemben, akik megpróbáljuk megőrizni az apostoli tisztaságot és egyszerűséget, a hitnek ezt a szépségét. A Biblián álló, tehát az alapok a tekintély, egyedül a Szentírás, illetve a gyertyatartó, ami pedig a szolgálatnak, a világításnak, a világosságnak a gyönyörű szimbóluma. Azt tudhatjuk róluk, hogy a Biblia volt az első és egyetlen és utolsó könyvük. A valdensek olvasták és tanulmányozták a Bibliát, kutatták, fejből megtanulták, elosztották egymás között a Biblia részeit, könyveit, hogy az üldözések esetén, hogyha másolatokat elveszítenek, akkor újra le tudják írni. Ez a legbiztosabb módja a Biblia megőrzésének, nem? Szoktam mondani különböző hallgatóságok előtt, hogy nagyszerű, itt most már vagyunk közel 30-an, sokkal egyszerűbb, ha ennyien tanuljuk meg a Máté evangéliumát, mint hogyha nekem kéne egyedül a 28 fejezetet, nem? Mert ha mindenkinek csak egy fejezetet kell megtanulni, egyrészt akkor az a Biblia mindig ott lesz. Az sehol nem veszik el tőle. Másrészt pedig így megmarad és továbbadható marad, tehát nem csak az ő számára jelent ez egy értéket. Tudni kell, hogy ők az evangéliumi iratokat becsülték annyira, hogy megtanulták, fejből megtanulták, hogy minél kevesebb hibával tudják újra papírra vetni. Teológiai képzésük volt. Képzeljenek el egy akkora épületet, mint ennek a teremnek a harmada, egy ekkora szobában folyt, körülbelül 500 éven keresztül a teológiai képzésük, 6 hónapos misszionárius képzésük volt, aminek a nyomán elbocsátották ezeket a diákokat, immár úgy hívták őket, hogy barbák, ez a nagybácsi szóból ered egyébként, tehát mint hogyha kicsit a presbiterre, tehát hogy vén, tehát hogy tekintélyes, mint a kicsit erre utalna, barba. Elbocsátották azokat, akik barbák lettek, ők mentek el Európa minden részébe, és aztán az esetek nagy részébe soha nem tértek vissza, és senki nem tudja, hogy mi lett velük. Egy kedves kollégám könyvét nem csak azért hadd ajánljam, Tonheiser Tibor, a reformáció története Magyarországon, mert egy nagyon jó kis írás, és hiánypótló, tehát ezt is ide teszem, meg lehet majd tekinteni, illetve ott az asztalnál be lehet szerezni, hanem azért is, mert közösen jelentettünk meg 8 évvel ezelőtt, vagy 9 évvel ezelőtt egy kötetet, a Biblia évszázada című kötetet. Képes kötet, bele lehet nézni, hoztam néhányat, hogyha valaki szeretne, 2-3 példányt itt beszerezhető, ha nincs kint a pulton. Ebben a könyvben olvasható az, hogy egyébként ide Magyarországra is eljöttek. Sopronban voltak valdensek, volt gyülekezetük, voltak összejöveteleik. Meddig? Míg az inkvizíció hatékonyan fel nem lépett ellenük. Elűzte őket, házaikat porig rombolta, vagy is felégette. Tehát nagyon sajátos és nagyon különleges ez a történet, és talán Göncz Árpád is talán ennek a magyarországi missziónak az emlékére is írta a maga kötetét, mert amikor ránéz az ember egy Európa térképére, és egy Európa térképre is meglátja a pontokat, hogy hol jártak valdensek, akkor gyakorlatilag azt látjuk, hogy szinte Európa minden részébe eljutottak. Kisebb-nagyobb közösségeket is alkottak, és egy időszakban őrizték ott a hitet egészen addig, ameddig a rekatolizáció véget nem vetett az ő tevékenységnek a reformáció utáni időszakban. Olvasták tehát az igét, és az igét fogadták el egyedüli tekintélynek, de nem csak olvasták az igét, hanem élték is az igét. Nagyon egyszerű volt a hitvallásuk. Nem olyan régen kint egy szakemberrel beszélgettem, és kérdeztem, hogy tudna-e valamilyen valdens hitvallást adni. Azt mondja, nincsen valdens hitvallás. Mindannyiuknak megvan a valdensek hitvallása. A valdenseknek nem volt dogmarendszerük, nem volt kidolgozott teológiájuk, és nem volt hitvallásuk sem. Egyébként ezért lehetséges az is, amiről White ír a könyvben, hogy például Cseh-Morva területeken voltak olyan valdensek, akik a reformációban, a Bibliával visszatérésben egészen odáig jutottak. Ez nem volt általános csak azon a vidéken, hogy például a bibliai szombatot tartották meg az egyház által elrendelt vasárnapi pihenőnap helyett. De ez nem volt általános. Ez ott bizonyos cseh területeken volt csak. De nagyon érdekes, hogy az ő teológiájuknak az alapja és a lényege, így szokták mondani a mai valdens prédikátorok, ha beszélgetünk velük, az ő prédikációjuknak mindennek az alapja, az alkotmányuk, a hegyi beszéd. Máté evangéliuma 5., 6. és 7. fejezete. Ez az ő hitvallásuk. A megélt kereszténység. A hétköznapokban megélt krisztusi hit. A felebarát és az ellenség szeretete. Tehát igazán nincsen nekik egy olyan rendszerük, egy olyan kidolgozott, teológiailag megágyazott hitvallás rendszerük, amit ők vallanának, hanem viszik tovább az igét, azt mondják, hogy az igének kell terjedni, azt mondják, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, ember fia, tehát vallották ezeket az alapvető értékeket, ugyanakkor a pokol kérdésével, a szentgyónással, az eukarisztiával, és mindazokkal kapcsolatban, amikre azt mondták, hogy ez igaz, hogy az egyház tanítása, de nincsen benne a Bibliában, ezért tiszteljük, mint az egyház tanítását, de kérjük, hogy ne erőltessék ránk, mert mi ezt nem tartjuk meg. Ugye ebből fakadtak az üldözések aztán. Tehát ez volt a sajátos helyzet, hogy meg kellett élniük, és a hangsúlya a szeretet megélésén volt. Mint ahogy az egész hegyi beszédnek a tanítása. Jézus Krisztus program beszéde, mert nyugodtan elmondhatjuk, hogy felállt, és a legnagyobb prédikációját, a legösszefüggőbb, leghosszabb, legkidolgozottabb feljegyzett prédikációját örökítette nekünk meg Máté evangélium 5., 6. fejezete. Hogy kezdődik egyébként? Ugye Valdó Péter szegények mozgalma innen ered, boldogok a lelki szegények. Ugye 8 boldog mondás. Ugye Valdó Péter, akire már utaltam, hogy új szint vitt oda az Alpok sziklái, völgyei között élő, már korábban oda felmenekült keresztények, apostoli egyszerűségű keresztények életébe. Valdó Péter egy gazdag kereskedő ember volt. Rendkívül jómódú volt, és egy barátja születés napján rendült meg az ő egész életvitelében, az ő világképében, amikor a barátja ott a szeme előtt a születésnapján meghalt. Ott volt a pompa, ott volt együtt a lakoma, ott volt együtt a dőzsölés, és annyira megrendítette ez a váratlan haláleset, hogy azt mondta, hogy egyedül az Istenbe vetett hit az, ami értelmet adhat az életnek, mert semmi, ami e földi, e világi, nem jelenthet értéket. Ekkor mindenét eladja, szétosztja, ekkor karolja fel az elesetteket, a rászorulókat, és a hit egyszerűségére, a Krisztus követés egyszerűségére tanítja őket a boldog mondásokon keresztül, és ugye innentől kezdve eredeztetik a valdánság, hogy tulajdonképpen ez az ő lelki ősiségük. Ez azon túl, hogy már a korábbi századokban Róma nyomására kénytelenek voltak egyes valdáns ősök ugye a hegyekbe felhúzódni, de a 12. században fogalmazódik meg ez a le nem írt, ez a kőbe nem vésett hitvallás, Jézus Krisztus hegyi beszéde a mi teológiánk alapja. Az Isten és ember kapcsolat rendezése, a megtérés, az Istennel járás, a szeresd ellenségedet, a ne ítéljetek. Mit jelentett ez, hogy szeresd ellenségedet? Tudják, ez olyankor elgondolkodtató ez az egész, hogy mit jelent az, hogy élték az igét. A Krisztus követés nekik nem szép bibliák lapozgatásáról szólt, hanem a kereszt, a tövis koszorú és az igen álluk szorosan összefonódott és része volt az életüknek. Amikor üldözték őket, akkor igazán megélhették Jézus Krisztusnak a követését, nem? Megrendítő, amikor a múzeumban járunk, és ott vannak egyébként a borzasztó metszetek, a borzasztó ábrázolások, hogy mik történtek velük, és odaérünk egy ponton túl, és hirtelen puskákat kezdünk el látni. Meg is kérdeztem a tárlatvezetőt, hogy ezek a puskák, ezek mik? Hát a valdensek fegyverei. De mondom, hát a valdensek, ők egy békességszerető nép voltak. Egy ideig, azt mondja. Hát de mondom, akkor hogy élték meg a kereszténységüket? Ilyenkor jönnek a kérdések. Látunk, ilyen hosszú, ilyen csöve van, mint ennek a csőnek itt, ilyen fűtés. Ugye még nem ismerték annak idején a puskacsövek spirálozását, hogy a golyót megfelelően pontossága juttas a cél, hosszabb csöveket csináltak, fel alá kellett támasztani, egészen bonyolult volt. És, tehát aztán ilyen kis ágyút, meg ilyen kis egyszerűk is. Hát ezeket valahogy létrehoznak. Na jó, de mondom, hol van akkor itt az, hogy élték a Krisztus követését? Csak mosolygott a múzeumi vezető. Hát azt mondja, ez egy nagyon nehéz időszak, de ekkor már 5 évszázada mészárolták őket. Már 5 évszázada. És volt olyan, hogy megvédték magukat. Ezeket a puskákat ezért vették magukhoz. Ami azt jelentette, hogy ők elmondták, hogy ők nem támadnak és nem bántanak senkit. De aki őket megtámadja, a hegycsúcsaikat, a védett állásaikat, a falvaikat mostantól meg fogják védeni, mert kérik, hogy ne bántsák őket. Tudják, valami összetört bennem, amikor ezt hallottam. Aztán hallgattam tovább a beszámolót. De ezt tudják, nagyon érdekes történet. Mert amikor elolvassuk azt, hogy mit jelentettek ezek a harcok, és ez a könyv a valdensek története nagyon részletesen feltárja és leírja ezeket a háborúkat, azt jelenti, hogy 400-600 emberre, ennyi fegyverfogható férfire, akiknek volt néhány tucat puskájuk, rátört 4000, 5000, 15000 felfegyverzett szavolyai herceg katonája, akiket a herceg küldött, és akkor valamilyen lőállásból próbálták magukat tartani. Nagyon sokszor visszaverték a támadást, és amikor ők győztek, akkor kimentek, összeszedték a sebesülteket, hazavitték, meggyógyították és elengedték. Ez volt az ő harcuk. Megvédik magukat, elűzik az ellenséget, amikor ez sikerült, de nem akarnak kárt tenni, nem akarnak bántani, minden sebesült élete drága, és megdöbbenve tapasztalták ezek a katonák, hogy hát parancsra jönnek zsoldosok, tehát őnekik nem számít az ember élet, ez egy munka, el kell végezni, de akiket ők bántanak, akik ártatlanok, és akik próbálnak valamilyen módon ellenállni önvédelemből, azok utána összeszedik őket, és gyógyítják, és hazaengedik, hogy újra jöhessenek majd őket megtámadni. Nem tudok választ adni ennél többet erre, hogy vajon mit mond erre Jézus. Nem tudok. Nagyon sokszor, amikor az ember történelmet olvas, feltesz ilyen gondolatokat, hogy bezzeg, ha én lettem volna itt, én akkor mit csináltam volna, nem? Tudják, amikor néha a buszon valaki a lábamra lép, figyelmetlenségből, és az ember úgy meglepődik azon, hogy ha fáradt, vagy néha az se kell hozzá, milyen feszült vagy türelmetlen tud lenni, akkor én már arra szoktam gondolni, hogy én már nem mondok soha olyat, hogy bezzeg, ha a történelemben akkor én lettem volna ott, akkor én milyen szent ember lettem volna. Hát Isten kegyelméből sikerül most is olykor, hibázva, olykor elesve, küzdve, de bízva abban, hogy mégiscsak felfelé haladunk az Isten segítségével. De ahogyan a valdensek ezt tették, ahogyan törekedtek arra, hogy miközben évszázadokon keresztül 30-40 évente írtó hadjáratokat vezettek ellenük, és akkor legalább a béke az önvédelem érdekében elrettentő, meg hát a helyismeretük ugye fönt a hegyekben, úgy tudták megcsinálni azt, hogy 300 ember mondjuk 5000-rel elbírt, hogy minden bokrot ismertek, ugye? Akkor az ember ugye elgondolkodik azon, hogy vajon mit jelenthetett számukra Jézus Krisztus követése, és hogyan igyekezhettek egyszerre megőrizni a hitüket, egyszerre megőrizni az életüket, és egyszerre megőrizni az ellenség szeretetét, aki folyamatosan és orvul tört rájuk, nem is akármilyen okból, hanem azért, mert Róma azt parancsolta. A következő gondolat, ami ehhez kapcsolódik, a Bibliával összefüggésben szintén, ugye, hogy nem csak kutatták, olvasták, nem csak élték, hanem másolták is a Bibliát. És a másolás mellé rögtön egy másik szót is oda tennék, másolták és fordították a Szentírást. Az első francia nyelvű reformációs fordítás, ami nem latinból készült, hanem tehát egy fordításnak a fordítása, hanem a héber és a görög szövegeket használta fel, a valdenseknek köszönhető. Nem azért, mert egyébként annyira iskolázottak voltak ezek a hegyi emberek, hanem azért, mert összefogtak, és 1532-ben, idén most szeptember elején volt a 485. évfordulója a Sanforani zsinatnak, amikor eldöntötték, hogy neki kell egy francia nyelvű Biblia, egy új fordítás, amelyik visszaadja az igének az elevenségét, a szépségét, és lehetőleg minél tisztább az egyházi dogmáktól nem járják azok át a szövegét. Nagyon szép munka volt. Annyit hadd mondjak el, hogy mekkora áldozatot jelentett ez az ő számukra, hogy Svájcból, ők ugye nagyon örömmel hallották, hogy valami mozgolódás van Európában. 1530-as évek elején vagyunk. Ugye Luther 34-ben elkészül a teljes szentírás fordítással, befejezi az Ószövetséget is. És hallották, hogy Svájcban is, már ugye ott már 29-ben van a svájci német biblia fordítás elkészül. Tehát hallották, hogy de jó, hát mi évszázadok óta arra várunk, hogy legyenek emberek Európában, akik vissza akarnak térni az egyszerű, valódi, biblikus kereszténységhez. Rögtön követeket is küldtek egyébként Svájcba, később csatlakoztak a kálvini reformációsághoz, és Svájcból kaptak ahhoz szakmai támogatást nyelvész Pierre Robert Olivetán, ebben a kötetben a francia bibliafordítás, protestáns bibliafordításnak a története elolvasható, az egész nagyon kedves, nagyon hangulatos, én csak egy epizódot emelnék ki belőle. Ahhoz, hogy ezt a fordítást ki tudják nyomtatni, egyébként a nyomtatást szintén Svájcba kellett eszközölni, ehhez nekik össze kellett gyűjteni ennek a pénz fedezetét, amit amikor átszámolunk mai pénzre, akkor úgy kell elképzelnünk, ez körülbelül mai értékben mintegy 30 millió forint volt. Mintegy 30 millió forint. Hegyi paraszt emberek. Összeadták, elküldték a követeikkel és a fordítóval együtt felküldték Svájcba, ahol elkészült a kinyomtatott Biblia, aminek egy példányát majd egy nagyon különleges képen hamarosan látni fogjuk. Ez tehát az a különleges epizód a valdensek életében, hogy a francia Bibliát köszönhetjük nekik, ahogyan az Olivetán fordításában elterjedt, és ahogyan az számukra anyanyelvű szentírásként a hit mélyítését, kutatását, megosztását a továbbiakban szolgálhatta. Őrizték is a szentírást. Mit látunk ezen a képen? Van itt egy kis fémtok, félig bőrtok, ami egy ekkora kulcskarikán van rajta. Csak hogy lássuk a léptékeket. Tehát ez a kulcskarika, amin ez a tok van, amiben benne zsoltárok vannak. Így őrizgették a szentírást. Azok az asszonyok, akik általában az asszonyoknak hosszú hajuk volt, ugye kötővel, belefonták ezeket a kis bőrtokokat a hajukba, hogy az üldözések idején megmaradjon. És hogyha mutatnék nagyított képet, erről a szövegről, akkor itt a kantát rá van írva zsoltárok, és egy-egy ilyen papírra több zsoltár ráfért. Papír, ugye? Hát tehát elképzelünk egy kulcskarikában egy összehajtott biblia részt. Valami egészen elképesztő volt, ahogyan ők másolták, ahogyan készítettek ilyen másolatokat is, és még rengeteg féle másolatot. A Biblia azért volt fogyócikk különösen, mert hogy ha megtalálták, elvették tőlük, velük együtt megégették a Szentírást, mert az egyház nem volt híve a Biblia személyes olvasásának, csak a szószéki prédikációknak és az istentiszteletekben való ige használatot támogatta. Egyesek szerint rendelkeztek a lehető legrégibb, tehát az egyház által használt Vulgáta előtti Biblia változattal is, az úgynevezett ólatin, vétus latina szöveggel, és valóban az, hogy őrizték, ez azt jelentette, hogy ők azt mondták, hogy az életük az egy véges emberi dolog. Az ige viszont, hogy fennmaradjon, hogy terjedjen, és az Istenről való tiszta ismeret, ez a legnagyobb kincs, ami ebben a világban van. Ennek megfelelően őrizték meg, és terjesztették. Az európai missziójukról beszéltem, ugye a magyarországi látogatásukról is, aminek egyébként nem sok nyoma van, de megrendítően szép az a rövid történet, amennyire azt nyomon tudjuk követni. Fiataljaikat elküldték, ez már ugye inkább a 15., 16., 17. század Európa nagy egyetemeire tanulni. Ugye ez volt a híres Waldens misszió, ahol ők nem vallották meg nyíltan a hitüket, de elmentek és vitték magukkal ezeket a titkos ruhába vart bibliákat, részleteket, vagy a hölgyek előző példáját, ahogy mutattam. Tehát biblia részeket, kivonatokat, ebben az időszakban egy teljes biblia felbecsülhetetlen kincs volt. Tehát amikor hazamegyünk, vagy itt ránézünk a nálunk lévő bibliára, akkor képzeljük el azt, hogy egy autó árát érte mondjuk abban az időben, hogyha valaki tudott magának másoltatni egy bibliát a könnyomtatás előtt, de még a könnyomtatás után is, tehát 2 marha, 3 marha, tehát ilyen ára volt egy-egy kötet szentírásnak, egy-egy kötet bibliának. Ők terjesztették kivonatokat, részleteket, vagy így, hogy a fiataljaik különböző egyetemeken tanultak, vagy pedig, mint kereskedők járták Európát, voltak bizonyos cikkek, sejmek, gyöngyök, amikhez nagyon értettek, és amikor egy olyan nexus kialakult, egy olyan kapcsolat volt, és látták, hogy ott egy őszinte, az Isten dolga iránt érdeklődő ember volt, akkor óvatosan puhatoloztak, hogy esetleg nyitotta az evangélium tanításaira. Ez volt az ő missziójuk, amivel Európát, ha nem is meghódították, de átjárták, és csoportokat hoztak létre, kisebb gyülekezeti közösségeket alapítottak Európa szinte minden részében. Az ő missziójuk tehát nem csak egy konzerváló misszió volt, hogy magunknak itt megvagyunk, védjük a kis völgyeinket, ez is már komoly áldozatokat igényelt, hanem egy bármire kész misszió volt csak, hogy elterjesszék az evangéliumot, és elterjesszék az Isten beszédét. Most, hogy így nagyjából a végére értünk, és azt gondolom, hogy talán ezek alapján akár beszélgetni is tudunk, vagy kérdések is lehetnek, amire visszatérhetünk, még egy gondolatot engedjenek meg, mert mindezeket végig hallgatva, hogy eszünkbe jutnak, amit lehet, hogy többen hallottak önök közül is, hogy vajon mi a jelenje és mi a jövője a Waldens Egyháznak a mai Európában és ebben a mai világban. Azért teszem fel ezt a kérdést, mert ugye nem olyan régen történt, hogy a jelenlegi katolikus egyházfő ellátogatott Tóra Pelicsébe 2015. júliusában, és ott bocsánatot kért a középkori üldözésekért. Ez egy nagyon komoly gesztus volt, a Waldens egyházfőt láthatjuk, ez egyébként a Tóra Pelicsei nagy templomuk, ahol egy rendkívül ünnepélyes összejövetelen Ferenc pápa felkereste őket, bocsánatot kért a hit nevében elkövetett erőszakért. A történelemben először ment el hozzájuk katolikus egyházfő, és ez a bocsánatkérés egyfajta érdekes megosztottságot hozott létre a Waldens egyházon belül. Most augusztusban jártam kint, és az egyik egy csoporttal, egy 24 fős csoporttal, és amikor a múzeumban az egyik kulturális munkatárs a tárlatvezetés végén leült, és beszélgettünk, akkor rákérdeztem, hogy mi a visszhangja önök között a pápai látogatásnak. Mert ha jól gondolom, és még a kérdés aztán ennyit tettem, ez nem egy egyszerű kérdés, ugye? Mosolygott, és csak annyit mondott, hogy ez is, meg ez is a visszhangja. Tehát ilyen visszhangja is van, pozitív, és persze fenntartások is vannak ezzel a nyilatkozattal kapcsolatban. Talán azért is lehetséges ez, mert nyilván a valdensek nem arról van szó, hogy nem akarnának megbocsátani, mert ők már akkor megbocsátottak, mikor mészárolták őket, nem? Tehát a bocsánatkérés ilyen értelemben, hát ha megkésve is, de jött, nem attól, aki csinálta, de jött, de mindegy. Nyilván jóvá tenni, ez nem tesz semmit jóvá, de hát a keresztény ember nem mérlegeli, hogy most jóvá tudja tenni, vagy nem. Hát bocsánatot kér, akkor elfogadom. De amikor beszélgettünk, akkor úgy elhangzott az a gondolat, hogy gyakorlatilag azok a hitelvi kérdések, amik miatt akkor üldözések voltak, azok semmit nem változtak a mai napig. Tehát azért jelent ez egy nagy dilemmát a mai valdens egyházi vezetésnek, mert egyrészt a bocsánatkérés nincs alap, hogy megkérdőjelezze az ember. Különösen egy Ferenc pápa részéről azért, mert, és nem akarok embert dicsérni, egyszerűen csak arról van szó, hogy Argentínából jött, és nagyon jól ismeri Argentínában, a második legnagyobb valdens közösség van. Tehát a protestantizmusnak ezt az ágát ismeri, gyermekkorától kezdve ismeri őket, azt gondolom, hogy ő nem annyira egyház főként, mint inkább egy személyes gesztusként tette ezt a bocsánatkérést. De ahogyan azt az egyik nagyon híres teológus, talán a leghíresebb 20. századi valdens teológus Paolo Ricca ebben a kis művében megírja, a pápaság, mint ökumenikus probléma, a kérdés az, hogy vajon a pápaságnak az elsőségről és az egyházi hatalomról szóló tanítása változott-e. És Paolo Ricca leírja, hogy ebben semmi változás nincsen. Felteszi a kérdést, hogy az eukarisztiáról, az átlényegülésről szóló misztérium, vajon erről szóló tanítás biblikusabb lett-e. És természetesen, mint protestáns ember elmondhatja, hogy továbbra is nagy kérdés az, hogy a keresztény vallások összefogásában nem az a kérdés, hogy az egyházak hajlandók-e egyesülni, vagy hogy ki hajlandó, ki nem, hanem hogy vajon Róma hajlandó-e mindazt félretenni, ami nem csak 500 évvel ezelőtt, de mai napig nem olvasható ki a Bibliából. Ugye Paolo Riccának ezt a kis kötetét nagyon ajánlom mindenkinek, egy nagyon élvezetes, egyszerű olvasmány. Hoztam bele néhány darabot, hogy be lehessen szerezni. Nagyon világosan, nagyon egyszerűen leírja. A professzor egyébként, Paolo Ricca mai napig él az egyik utamon, amikor kint voltam, akkor érdeklődtem, hogy hol tudnám elérni. Jelenleg is már jó idős, de brilliáns elmével Rómában dolgozik, és sajnos nem jutottam el hozzá, megkaptam a címét, de nem tudtam hozzá eljutni. Egy pápa nélküli katolikus egyház még csak fel sem tételezhető, írja a kötetében. Az már nem katolikus egyház lenne. Aztán hivatkozik 6. párra, aki 1967-ben azt mondta, hogy a pápa, tudjuk jól, a legsúlyosabb akadály az ökumenizmus útján, tehát a keresztény egység útján. Ő maga a legsúlyosabb, hiszen ez az intézmény, ez az, amivel mindig is problémája volt bármelyik mozgalomnak, amiket aztán Róma gyorsan eretneknek is minősített, hiszen az volt a kérdés, hogy krisztusi tekintély, igei tekintély, vagy emberek által választott emberi tekintély, még hogyha itt az utódlás kérdése vagy állítása ugye szerepel is, de ez a kérdés, ez a probléma a mai napig ott van itt a vallási egység kérdésében. Amikor tovább gondolkodunk ezeken a témákon, és 2015. július volt az előző dátum, mutatok egy másik dátumot, valószínű ugyanaz a kép, láthatjuk a valdens egyházfőt, ahogy ajándékoz a katolikus egyházfőnek egy francia nyelvű, azt a bizonyos 30 milliós bibliát, ugye annak egy másolatát. Kap tehát egy igazi protestáns, egy igazi nem egyházi latin fordítású szentírást, de 2017. augusztusában, tehát most augusztusban járunk, éppen már Tóra Pelice város, amikor jöttünk haza a valdens éves zsinat lázában égett, ott építették, állították össze az ehhez szükséges infrastruktúrát, és erre készülve a pápa megint üzent a valdenseknek, és azt mondta, hogy a kifejezte a katolikus egyház lelki közelségét, testvéri és szívélyes üdvözletét küldte nekik a zsinat alkalmából, majd hozzátette, a jó pásztor azt akarja, hogy együtt haladjunk, és tekintete átölel mindannyiunkat, tanítványait, akiket teljes egységben szeretne látni. Nagyon fontos, hogy a teljes egység felé haladjunk reménykedő tekintettel, amely felismeri, hogy Isten jelenléte erősebb a gonosznál. Nagyon szép szavak, nem? A teljes egység felé. A teljes egység felé. De Róma nem változik. Róma nem változik. A teljes egység az csak egyetlen egy dolgot jelenthet. Elhoztam a Hittani Kongregáció 2000. évi nyilatkozatát, a Dominus Jézust, ami világosan kimondja azt, hogy Krisztusnak egyetlen egy egyháza létezik a Földön, és erre az egyetlen egy egyházra bízta azt, hogy kimondja azt, hogy mi az igazság, és az egyház, az igazi valódi, a nagybetűs E, a nagybetűs egyház, a katolikus egyház misszióját veszélyezteti minden olyan mozgalom és közösség, amely az egyházi tanítóhivataltól, hittani kongregációtól függetlenül az egyéni bibliaolvasást támogatja és hangsúlyozza. Nyilván az ember ilyenkor elgondolkodik azon, hogy milyen esély van keresztény egységre. Én azért szeretném az esélyt felvillantani. Gyerekeknek tartottunk Valdens akadémiai képzést Budapesten. Megismerjük a szimbólumot? Hét csillag, Biblia, ugye van egy világító gyertyánk. És amikor tanulmányoztuk az igét, akkor János Evangélium a 10. fejezetében a valódi, igazi, tiszta keresztény egységről, mert ilyen egységre szükség van. Ilyen egységre szükség van. Tehát a keresztények Jézus dicsőséges második adventje előtt is egy részük egységben lesz egymással. Ma különböző keresztény felekezetekben élő emberek fognak egymásra találni Krisztusban. De lehet, hogy ez nem az egyház politikusok és teológusok által kimunkált egység lesz. Viszont ennyivel erősebb is lesz. János Evangélium a 10. fejezetében azt olvassuk, Jézus azt mondja, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a jókért. A jó pásztor nem pusztítja a jókat, hanem életét adja, hogy visszahozza őket, ugye? Az elveszett juhért is elmegy. És a jó pásztor hangjára hallgatnak az övéi, és ő összegyűjti azokat, akik ő rá hallgatnak. És amikor az ember olvassa ezeket a gondolatokat, a keresztény egységért Jézus Krisztus János Evangélium a 17. fejezetében imádságot is mondott. És ez nem arról az egységről beszélt, amikor majd asztalnál, tárgyalásokon egyházfők megegyeznek arról, hogy én félig becsukom ezt a szememet, te félig becsukod azt a füledet, te elfelejted azt, hogy én mit. Az, az egység törekvéseket nem szabad kinevetni. Az egység törekvés egy őszinte vágy az emberi szívében. De nem úgy, ahogy azt az ember ki tudja munkálni, igaz? Nem úgy. Hanem úgy, ahogyan azt Jézus Krisztus tervezi és az évszázadok alatt fenntartja mindig azt az igazság követő kicsiny maradékot, akik az emberi hagyományokon, ugye ma így mondják ezt már az egyház történészek, hogy extra kinyilatkoztatás. Az extra kinyilatkoztatás az, amit sehol nem olvasunk róla a Bibliában, de az egyház azt mondja, hogy ezt mi jónak láttuk az egyház tekintélyével megerősíteni, hogy erre a hagyományra szüksége van az egyháznak. Ez az extra kinyilatkoztatás. Tehát a kinyilatkoztatáson túli kinyilatkoztatás, aminek isteni tekintélyt emberek adnak. Csodálatos, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy ő minden emberi egységtörekvést tisztel. Ameddig az jó szándékú. Ameddig az nem hatalmi érdekeket szolgál. Ameddig az nem mások erőszakkal való elnyomására épül. Lásd, kereszténység történelme, ugye? Úgy gyakran belegondolok ebbe a kifejezésbe, hogy keresztény Európa. Sokszor halljuk ezt manapság. És hogy mindig felteszem a kérdést, hogy nyissunk meg akkor egy történelemkönyvet, egy egyház történelemkönyvet, amiben a keresztény Európa történelmét el lehet olvasni. Adjuk oda egy muszlimnak, adjuk oda egy buddhistának, és ígérjük meg neki, hogy ha el is olvassa, és rosszakat is fog álmodni, az alapító nem ilyennek gondolta. Ez a keresztény Európa. Mert én azt gondolom, hogy nem a keresztény Európa, hanem itt Európában keresztény emberek szívükbe Krisztust és az Isten igéjét őszintén befogadó keresztény emberek lesznek azok, akik a Krisztus igazi egységét meg fogják ismerni. És csak egy záró gondolat. Ebbe akár pápák is csatlakozhatnak majd, nem? Én a pápákat jobban szeretem a saját kereszt és vezeték nevükön emlegetni egyébként. Hiszen embertársaink. Hiszen Krisztus vérén megváltott tulajdonai, akik a megtérés által Krisztus ugyanolyan gyermekei lehetnek. Hiszen Krisztusban nincsen szolga, sem szabad, nincsen kicsin, sem nagy, nincsen egyházfő, sem udvari szolga, nincsen senki. Mindenki, aki Krisztust keresi, meghallhatja az ő hangját, és követheti őt olyan hűséggel, ahogyan tették ezt az apostoli hitű valdensek, vagy ahogyan Jelenések könyve 14. fejezete bemutatja a Jézus eljövetelét váró, egységbe, összetartásba összekapcsolódó keresztények sokasságát, és azt mondja, Jézus hite és az Isten parancsolatainak a megtartása. Ez az Isten igéjéhez való hűség, és a Krisztusba vetett hit, ez jellemzi azokat, akik Krisztus gyermekei. Én kívánom, hogy ez a reménység és a jövőnek ez a fajta bátorsággal való látása legyen ott bennünk is, és ha azt halljuk, hogy valdensek, akkor gondoljunk rájuk úgy, mint hozzánk hasonlóan magukkal küzdő vívódó emberek, akik viszont nagyon nehéz körülmények között hűségesek voltak az Istenhez is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Mielőtt teljesen befejezném a mondani valómat, egy rövid kis körútra megyünk, jó? Itt van az a menedékház, tetszenek látni? Nem mondom, hogy számoljuk meg az ablakait, jó? Ott van az a menedékház, amelyikben meg szoktunk szállni. Ez a menedékház, ez már 2300 méter magasan van. Innen lentről a völgyből jövünk. Ez a völgy, tetszenek látni ezt a csíkot, ez az út itt. Ez 1700 méteren van. Tehát e kettő között van 600 méter szintkülönbség. Az állomásunk az még ennél is lejjebb, még 500 méter szintkülönbséggel lejjebb, ugye kanyarodik a völgy, valahogy emögött a hegy mögött szokott lenni. Az a legalacsonyabb helye a kirándulásunknak, 1200 méter, tehát Kékestető fölött 200 méterrel. Szoktuk a sátrainkat felállítani, berendezkedni, és ott egy hetet általában élni, úgy a patakra, a természetre és arra támaszkodva, ahogyan a valdensek éltek. A legfiatalabb kirándulóm 10 éves volt, idén a fiam 11 éves volt még csak, mikor eljött. A legidősebb 70 felett volt, idén is volt egy 70 éves hölgy, aki megjárta velem ezeket az utakat, és nem járta meg, tehát nem olyan értelemben járta meg. Ha innen jövünk felfelé, ez a völgy, ez az egész völgy, ez a Pelicse völgy. A valdens völgyek kelet-nyugati irányba ilyen legyező alakszerűen nyílnak ki, és hágókon van átjárás közöttük. Azért szokták mondani, hogy egy ilyen természetes erődítmény vonal volt a hegyláncoknak az erődítmény vonala. Itt van lent ez 1700 méter. Ez az út, amit az előbb mutattam, hogy az a szürke csík, és ott a kanyar után fönt van, ahol az előbb föntről néztünk. Ez a mindegy mi a neve, tehát ez egy 1700 méteren lévő kis zöld terület, kis tanyákkal, tehenekkel, kecskékkel, bárányokkal, hiszen itt élnek emberek, nem is akár milyen körülmények között. Egy áprilisi kép erről a völgyről. Ugye áprilisban már nincsen sok hó. Tehát ilyenkor már a 2-3 méteres havakat nem találjuk, legfeljebb 2000 méter felett oda fel kell mennünk, hogy másfél-két méteres hóba kellemesen eltűnjünk. Tehát ez az a vidék, amire azt mondtam, hogy el tudjuk képzelni, hogy mikor meghúzták nekik a gettó határt az 1700-as években. Tehát valahol itt kezdődött nekik a gettó határ, és április-májusig itt ilyen hó van. Tehát itt ilyen hó van. Tudják, ha az ember egy kicsit elkötelezetté válik, akkor még megtesz olyasmit is, bár most már ezt visszavettem, hogy a menedékházak, a webkameráim folyamatosan nézem, hogy milyen fent a vidék. Valahogy mindig oda vágyódom. És azért szoktam nézni, hogy mikor esik le az első. Októberben már leesik az első, most ma még nem volt hó fent. Ez az a vidék, ahol aztán az év 9-10 hónapjában 1600 méter felett évtizedekig kellett itt gettóban élnünk, miközben gyermekeiket elszakították tőlük, és katolizálták a felnövekvő nemzedékeket. Itt látható, hogy milyen az, amikor azt mondjuk, hogy hegyvonulatok, ugye látjuk. Ez a kép olyan 2200 méter magasról volt egy másik völgyből. A Pelice völgy, amit az előbb mutattam, a leghosszabb völgye egyébként. A Pelice az a patak azt jelenti, és a végén van egy 3200 méteres hegycsúcs, amire felszoktunk menni. Az idén a 24-ből 12-en feljöttek velem, megmásztuk azt a hegyet. Igazából nem olyan veszélyes, csak nem szabad félni. Ez az egyik szabály. Meg hát összetartunk. Nem kell kötél, nem kell mász, szóval semmi hegymászás, semmi nincsen. Csak egy kis lélek jelenlét, bátorítás, ha megijedünk, akkor megállunk, énekelünk egy-két éneket. Ha nagyon megijedünk, akkor imádkozunk még hozzá, és megyünk tovább egészen fel a csúcsig. A valdensek barlangokban húzták meg magukat. A másik völgy, híres völgy, aki bármelyik könyvbe majd beleveti magát, a sóhajok völgye, az Angrónya völgy. Ugye a Pelice völgy az egyik, a másik az Angrónya. Az Angrónya völgyben van ez a híres barlang, ami egy erdőben, föld alatt lévő, tehát nem sziklába vájt, hanem sziklák össze- és szétcsúszásából kialakított barlang. Négy kézláb kell bejönni, körülbelül ilyen magas a bejárata, és teljesen sötét, egy kanyar után lámpával látjuk ezt a helyet itt. Fölülről látjuk, hasadékok vannak, ahol az eső nem nagyon jön be, de annyi fény bejön, hogy itt van ez a prédikálókő, hogy most este 6 órára értünk ide, és mondtam a kirándulóknak, hogy jöjjenek, álljon ide bárki a prédikálókőre, vegyen elő egy kis lapot, vagy bármit a zsebéből, vagy könnyű igazolványt, vagy valamit, és el fogja tudni olvasni. Nincsen világítás, ez most vakúzott kép. Nincsen világítás, sötét van, de azon az egy ponton, amit elneveztünk prédikálókőnek, azon az egy ponton 6 órakor még nappali világosság, olyan fény csóva jön oda be. A híres Barba iskolájukban láthatjuk a nagy kőasztalt. Az idei csapat is nagyon elszánt volt, hogy azt mondták, megemelik ezt az asztallapot. Ez az asztallap körülbelül kétszer akkora, mint ez az asztallap itt. 5 ember, 5 felnőtt férfi kellett hozzá. Nem vitték odébb, csak az már nem lett volna elég az 5 férfi, csak megemelték. Ugye egy nyitott Biblia van rajta, ez egyébként tipikusan a valdens építés, a padló kő, a stabilabb használati bútorok kövek, az egyéb az fa, a falak kő, és a tetőn a magas hó miatt, tehát 2-3 méter hó, nem használnak cserepet, hanem ezeket a köveket szépen hasítják. 3-4-5 centi vastagság, el tudják képzelni, hogy hasított kőlapok vannak cserép helyett, hogy milyen gerendázat kell ahhoz. Hát ugye ilyen gerendákat használnak gyakran. Viszont így nem 10-20 évre építik az épületeiket, hanem arra a tetőre nyugodtan fel lehet menni. Itt van egy ilyen kis házikó, valahol 1500 méter magasságban. Láthatjuk pici ablakokkal, hiszen a valdensek idejében üvegablakok még nem voltak, ezek inkább csak nyílások voltak. És egy ilyen kis környezetben, így hegyoldalban, domboldalban, ahol az állatokkal, az állattartással fent tudták magukat tartani. Nagyon kedves jelenet volt az idén is, az egyik kis faluban, egy magas hegyi faluban jártunk, és láttam egy nagy szikár, olyan 1,80-1,90 magasságú, szemüveges, jól fésült idős úr, ingbe, vasalt nadrágba ásott. Hát oda mentem hozzá, integettem, nem beszélem a nyelvét, de hát tudják, attól még szót lehet érteni bárkivel. Oda mentem, integettem, mondtam, hogy mit ás, mutatta, hogy krumplit. Ilyen nagy krumplikat szedett ki a földből. Ha a valdensek földet akartak művelni, akkor azt úgy kell elképzelni, hogy nem ilyen ekkora földjüeik voltak, hanem ilyen mondjuk 2x3 méter. Azt az egészet felássák, és kiszedik a követ és a sziklát belőle. Kiszedik a követ és a sziklát, ugye betrágyázzák ugye az állatok segítségével, és akkor egy valdens kertet úgy kell elképzelni, hogy van mondjuk 2-1,5 méter hosszú sor krumplia. És akkor boldog. Hát nem kell sok a boldogsághoz, ugye? És a bácsi is mutatta így a kosarába, kivett 2, csináltam is róla fényképet, sajnálom, hogy nincs itt, így mutatta, mosolygott, olyan tele erővel, tele energi, egy idős úr volt, tehát nem merném megbecsülni a korát, nem 60-as volt, a fölötti. De hogy milyen kedves volt, milyen lelkes volt, milyen egy kicsi hegyi faluba, rajta kívül nem is láttunk más embert, amíg ott voltunk 2 óra hosszán keresztül, ásta ki a krumpliát, és ezt az egyszerű, ezt a bizakodó, ezt a szorgos életet testesítette meg ott számunkra, amiről ugye itt történelmileg is említést tettem. Köszönöm szépen a figyelmet. Egy főhajtással és egy imával fejezzük a mai alkalmunkat, és utána még kérdezésre van lehetőség, ha valakinek van kérdése. Szerető édesatyánk, nagy a te kegyelmed, és nagy ez a világ, és ez a világtörténelem is, hogy mi ebben igazán eligazodjunk. Olyan sok minden történik napról napra, percről percre, hát még évszázadról évszázadra is. És te azt ígérted, hogy minden egyes teremtményednek még a feje hajszálait is számon tartod, és minden egyes verebecské megvan számolva te nálad. Jó atyánk, felfoghatatlan kijelentések ezek nekünk, de mégis valamiféle biztonságot és reményt jelentenek, hogy akármilyen kusza időkben is élünk, mögöttünk vagy előttünk vannak ilyen idők, mi reménységgel tekinthetünk rád, Jézus Krisztusra és arra a megváltásra, amit értünk hoztál, és majd még elhozol. Köszönjük ezt a reménységet, köszönjük a bátorító példákat, embertársainkat, akik nem voltak nálunk jobbak vagy erősebbek, ugyanolyan nyomorúságai, küzdelmeik voltak, mégis helytálltak hitben és szeretetben. Taníts erre minket, adjál nekünk is ehhez erőt, mert néha nagyon magunk alá tudunk kerülni. Emelj fel, erősíts meg a te szereteteddel, a te kegyelmeddel és a te élő igéddel. Jézus Krisztus nevében köszönjük, hogy mindig kérhetünk téged. Amen.